Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Baleseti helyszínelés miatt szünetel a vonatforgalom Balaton-Fenyves és Fonyód között, Fonyódi és Balaton-Szentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek, közölte a MÁV Inform ma a honlapján. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Keszthelyről Budapestre tartó Balaton Intercity ma reggel elütött egy kerékpárost Balaton-Fenyvesen egy gyalogos átjáróban. Közölték a dél-balatoni vonalon a délelőtti órákban 1-2 órával hosszabb eljutási időre kell számítani. A Betesda gyermekkórház égési osztályán küzdenek az életéért annak a 15 éves fiúnak, akit még vasárnap a Berettyóújfalui vasútállomáson rázott meg az áram. A barátaival akart utazni, de lekésték a vonatot. Ezután döntöttek úgy, hogy felmásznak a vagonokra, ahol ugrálni kezdtek. A felelőtlen gyerekek nem sejtették, hogy gyakorlatilag életveszélyben vannak, de nem sokkal később megtörtént a tragédia. A 15 éves fiú olyan közel került az egyik magas feszültségű vezetékhez, hogy megütötte az áram. Barátai hívták a mentőket. A Berettyóújfalui kórházból Miskolcra vitték, de később átszállították Budapestre, mert az országban ott tudják a legkorszerűbb ellátást adni az égési sérüléseket szenvedett gyerekeknek. A tények.hu információi szerint a fiú állapota most is válságos. Kaposváron bántalmazásra utaló kézjellel kért segítséget egy nő egy ruhabolt eladójától, számolt be az esetről a rendőrség. Az áldozat a férfi jelenlétében mutatta a titkos jelzést, ami épp elég volt ahhoz, hogy az eladónő megértse a helyzetet, így azonnal hívta a rendőrséget. Az egyenruhások pár perc múlva ki is értek a helyszínre, ahol a 23 éves férfit elfogták, majd kapcsolati erőszak megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és megelőző távoltartásról is intézkedtek. A történetet az üzletbiztonsági kamerája is rögzítette, a rendőrség pedig közzétette a felvételt. Az ukrán-magyar határszakaszon 7616-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 8171-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 49 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes, nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Elsüllyesztett az ukrán hadsereg tegnap egy vasúti kompot, fedélzetén 30 üzemanyag tartállyal a Krasznodari területen lévő Kafkasz kikötőben. Az oltást 101 ember 34 műszaki eszközzel végezte, mégsem sikerült megakadályozni a kikötött komp elsüllyedését. A kikötőben a helyi hatóságok szerint nem keletkezett tűzfészek. Oleg Kryuchkov az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím-félsziget vezetőjének tájékoztatási politikáért felelős tanácsadója, a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy a félsziget üzemanyag ellátása az incidens után is biztosítva van, mert több útvonalon történik. A Krasznodari régió operatív törzse arra figyelmeztette a helyi lakosokat, hogy ne osszanak meg az orosz légvédelem működését bemutató fotókat és videókat a közösségi hálózatokon. Rakományforgalom tekintetében a Kafkazi, a második kikötő a Fekete-tenger Azovi medence térségében, Novorossziszk után. A Kercsi szoros partján fekszik, mintegy 12 kilométerre a Krími hídtól és 150 kilométerre Novorossziszktól. A horvát kormány korlátozni tervezi a lakások turisztikai hasznosítását. Brankó Bracsics építési, tervezési és állami vagyonügyi miniszter elmondta, először születhet olyan törvény, amely szabályozná a több lakásos épületek fenntartását és kezelését. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnapi ülésén fogadta el a kabinet. Az egyik újdonság, amellyel visszavetnék a lakások turisztikai célú rövidtávú bérbeadását, hogy az épület társtulajdonosai 80%-ának hozzá kell járulnia az ilyen típusú hasznosításhoz. Végül az időjárásról. Ma sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik időnként a napfényt, csapadék sehol sem várható. Nyugaton és a Dunántúl északi felén több helyen is élénk lesz a déli szél, délután 29 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. augusztus 23-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai műsorunk elején egy augusztus 20-án elhangzott szentbeszédből idézünk, amely Szent István királyunk életpéldájáról szól. Majd beszámolunk a Szerencsi Katolikus Középiskola felújításáról, hallhatnak a Magyar Méhészek Európai Beadványáról, Sárospataki turisztikai fejlesztésekről, egy dohányzás ellenes programról, egy rendőrségi toborzásról, és végül arról is, hogy négylábú munkatársakat keres az adóhatóság. Ezek tehát a mai műsorunk témái, és most következzenek a részletek. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szent István király örökségéről, életpéldájáról és a kereszténységre leselkedő veszélyekről szólt Ternyák Csaba egri érsek augusztus 20-ai tanításában. Műsorunk elején a Szentbeszéd szerkesztett változatát hallják.
Magyar önazonosságunk és keresztény identitásunk szerves része az, hogy miként gondolkodunk Szent István királyról. Már életében is választóvonal volt. Állást kellett foglalni, hogy vele vagy ellene. Lehet valaki hívő vagy kereső, katolikus vagy protestáns, István királyunk életművét nem tudja kikerülni, nem lehet iránta közömbös az ember. Mi hívő emberek benne nem csak a nemzet atyát látjuk, aki apjának, Géza fejedelemnek terveit megvalósította, amikor népét elvezette a római egyházba és az európai népek körébe, hanem népünk legnagyobb szentjét és jótevőjét is tiszteljük benne. A kereszténység Szent István király óta folyamatosan olyan értékekkel gazdagította és gazdagítja mindmáig népünk életét, amelyek hozzájárulnak fennmaradásunkhoz és boldogulásunkhoz. Személye és életműve pedig összeköti ezer év nemzedékeit, ezért ma is ő a választóvonal, és ő a mérték, amelyhez hozzámérhetjük magunkat. Szent István kérdése a mai magyarok felé az, hogy visszacsúszunk-e a pogányságba, vagy megmaradunk kereszténynek. Ez tehát ma is a kérdés, mint ezer évvel ezelőtt, pogányság vagy kereszténység. Az ünnepi szentmise evangéliuma a sziklára és a homokra épített házról évről évre lehetőséget ad arra, hogy első szent királyunk nagyságát méltassuk, aki házat és hazát épített Krisztus tanításának szikla alapjára. Elgondolkodtató a Jézus által használt ellentétpár az okos és az ostoba emberről. Az evangéliumban Jézus azt nevezi okos embernek, aki nem csupán hallgatja a szavait, hanem szerinte is cselekszik, szerinte rendezi be életét. Aki így tesz, az építi sziklára a házát. Ilyen okos ember volt Szent István is. Aki azonban hallgatja ugyan, de tetteiben nem követi Jézus tanítását, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki homokra épít házat. Ilyenek az első szirén hangokra elpártolnak, visszatérnek régi tévedéseikhez, és hűtlenné válnak Krisztus egyházához és a nagy király örökségéhez. Azért rendelte el, hogy minden tiszfalu építsen magának templomot, hogy ezek a hit bástyái legyenek, hogy legyen hol gyakorolni a hitünket. A hit ugyanis csak akkor élő, ha gyakorolják is. És ez ma is érvényes. Aki nem gyakorolja a hitét, nem jár szent misére, nem részesül a szentségekben, nem imádkozik, nem segíti a szegényebbeket, az bár egy ideig még hívőnek tartja magát, de mivel nem gyakorolja azt, a hit lassan kikopik az életéből. A hit nem olyan ugyanis, mint az úszás vagy a kerékpározás, amelyet azt mondják nem lehet elfelejteni. A hitét, ha nem gyakorolja az ember, akkor előbb-utóbb elfelejti, elveszíti, és már nincsen köze hozzá. Ahhoz, hogy Szent István méltó és igazi örökösei lehessünk, hogy hitünket meg tudjuk őrizni, nem elég hallgatni, nem elég igaznak tartani, életté is kell váltanunk az evangéliumot. Ezt olvassuk Jakab levelében, a tanítást váltsátok tettekre. Ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Mozart csodálatos koronázási miséje, amelyet művészeink és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jóvoltából ma imádságos lélekkel meghallgathatunk, nem csak gyönyörködtet, nem csak feltölti a lelkünket, hanem Isten jelenlétébe helyez, és jó tettekre inspirál. Akkor vagyunk István király igazi örökösei, ha megfogadjuk intelmeit, amelyeket fiához intézett. És első intelme éppen a katolikus hit megőrzéséről szól. Katolikus hitünk az ő legnagyobb öröksége. Azt írja Imrének, ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok, akik a Szent Háromságot megosztani vagy kisebbíteni próbálják, tudd meg, az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a Szent Egyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak nem mutatkozz. Mert az efféle emberek a Szent Egyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, arra különös gondod legyen. A történelem tanúsága szerint Szent István műve kiállta az idők próbáját. Igaz ugyan, hogy halála után egy időre ismét erőre kapott a pogányság, és a régi rendszer hívei el akarták törölni életművét. A Szentegyház népét nyomorultul megrontották és szétszórják, írja az Intermekben. Azóta hányszor és hányszor megismétlődött. Azóta hányszor és hányszor megismétlődik ugyanez. Volt azonban, van azonban mindig egy szent maradék, amely hűséges marad az örökséghez és a boldogasszony tiszteletéhez. A századok folyamán ugyanis nem csak a külső ellenség, német, tatár, török, osztrák vagy orosz jelentett veszélyt, hanem a pogányság is újra és újra legkülönbözőbb formákban felütötte a fejét. Volt, amikor a régi pogányság tisztelői tértek vissza, volt, amikor az új pogányság fenyegette az ő örökségét. A fogyasztói szemlélet, a hedonizmus és az ősi pogányság szelleme. Nekünk is szólnak Szent István intelmei. Legyünk óvatosak és éberek. A hit kérdésében nem köthetünk semmiféle kompromisszumot. Nem szolgálhatunk két úrnak. Nem lehetünk egyszerre keresztények és pogányok is. Nem elégedhetünk meg azzal sem, hogy a magunk módján vallásosak legyünk. Maradjunk hűségesek István király valódi örökségéhez, romlatlan katolikus hitünkhöz. Szent István arra tanít, hogy a hitünk akkor tiszta, ha azt a pápával egységben lévő püspökök és papok vezetésével éljük meg. Kedves testvérek, láthatjuk végül, hogy az evangéliumi okos és ostoba ember példázata sokkal aktuálisabb, mint gondolnánk. Nem élhetünk tovább úgy, mint a régi ember, aki rabszolgálja önző egyéni vágyainak az élvezetek, a birtoklás és a siker hajszolásának, hanem mint új ember, aki hasonlóvá válik Krisztushoz és megnyílik mások felé, úgy, hogy Isten iránti szeretetből oda ajándékozza önmagát. Szent II. János Pál pápa így fogalmazott a Hősök terén annak idején. Ez Jézus stílusa, aki kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, megalázta magát és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez Szent István életstílusa is, amelyet örökségként hagyott rátok. Az Isten és a felebarát iránti konkrét szeretet nem elégszik meg néhány jó cselekedettel, hanem kötelességének érzi, hogy nagy lelkű szolgálattá alakítsa át egész életét. Az ilyen szeretet megújítja a családot. A szülők kölcsönösen egymásnak adják magukat, együtt pedig odaajándékozzák magukat gyermekeiknek, és ezáltal a családjukat az isteni terv szerint formálják. Az ilyen szeretet megújítja a munkát. A közjó előmozdítása érdekében vállalt tevékenységgé és szolgálattá teszi azt. Végül megújítja a társadalmat. Emberibbé, az isteni tervhez méltóvá teszi. Kedves testvéreim, a Szent Pápa arra tanított, hogy a hit egyáltalán nem elméleti kérdés, hanem nagyon is gyakorlati. Valójában arról van szó, hogy hogyan élünk. Úgy, mintha Isten nem is létezne, vagy pedig abban a hitben, annak tudatában, hogy van Isten az égben, és egyszer tetteinkről számot kell adnunk, hogy elnyerhessük a megígért jutalmat. Ehhez kérjük a nagy boldogasszony anyai oltalmát, Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre herceg, valamint az összes magyar szent és boldog közbenjárását, hogy esedezzenek értünk, és kérjék az egek urát, hogy példájukon felbuzdulva nyomukban járjunk, és mind halálig kitartsunk őseink szent hitében.
Thank you.
tető, szigetelés, nyilászáró csere utáni festés, valamint egyéb belső munkálatok zajlanak a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium épületében. Gasperné Tilman Edina igazgató elmondta, a főegyházmegye támogatása mellett jótékonysági báluk bevételét is az iskola felújítására fordítják az idén.
Úgy gondolom, hogy a leglátványosabb az az aula tetőszerkezetének a felújítása, ami azt jelenti, hogy külső szigetelést kap az aulának a kiemelkedő tető része, illetve az aula belső mennyezeti borítása is megújul, hiszen az a gyönyörű szép falambéria, ami hosszú-hosszú évtizedek óta borította az aula belső tetőszerkezetét, az hosszú idő alatt ugye elamortizálódott, és megérett arra, hogy egy új burkolatot kapjon a mennyezet. Nyilvánvaló, hogy az ablakok cseréje olyan változásokat okozott az egyes helyiségekben, ami szükségessé teszi azt, hogy további javítási munkálatokat végezzünk a főépület teljes egészében az ablakok körül. Úgyhogy ennek következtében a többi munkálat, ami megvalósításra kerül az aula tető szerkezetén kívül, ugye az összes főépületben lévő helyiségben az ablakok körüli résznek a javítása zajlik, illetve újrafestése. Ezen kívül támogatást kaptunk arra, hogy több tanteremben szintén új laminált padlóburkolatot tudjunk elhelyezni, illetve zajlik még más jellegű beruházás is, hiszen nagy örömünkre szolgál az, hogy az iskola rádiós hálózat korszerűbben működhet majd, és minden tanterembe, nem csak a főépületbe, hanem az új szányba is, illetve ki az udvarra is, teljesen egymástól különálló blokkokban fogunk tudni iskola rádiós hálózatot működtetni. Nyilván ez a diák életet is színesíti, illetve számunkra a kommunikációt, az információ áramlást a diákok felé még gyorsabbá és praktikusabbá tudja tenni. Ezen kívül szülői támogatásból, hiszen a jótékonysági bálunkat, amelyet februárban szerveztünk, ezzel a célral hirdettük meg, hogy a bevételi forrás is támogatás ahhoz, hogy az első emeleten megvalósított öltözőszekrény cserét folytathassuk tovább a második emeleten, úgyhogy ezt felhasználva, illetve az Egri főegyházmegye támogatásából nem csak a második emeleten, hanem a földszinti folyosók hátsó részén is kicserélésre kerülnek az öltözőszekrények, illetve a hátsó bejáratnál található vitrines szekrény, amelyben a gyűjtött kupák és érmek voltak eddig.
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület úgynevezett antidömping panaszt adott be 11 tagországgal együtt az Európai Bizottsághoz. Az ok, hogy a rossz minőségű, olcsóbb mézek rontják a magyar piacot, miközben a magyarok számára a kínai nélkül is lenne elég méz. Bognár Évát, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Gyöngyösi klubjának elnökét, Fekete Gábor tudósítónk kérdeztem.
Már is akkor durranjunk bele az Európai Unióba, ugyanis június 26-án beadtatok egy beadványt, egy antidömping beadványt egészen konkrétan az Európai Bizottsághoz, pontosan a kínai mézek ügyében. Milyen információtok van, hol tart most a beadványotok?
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület fogja össze az országban méhészeti szakmával foglalkozó embereket, és egy nagyon erős érdekképviseletet vívő vezetősége van, főleg az elnök személyében ennek az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek. Évek óta küzd Magyarország is, illetve az Európai Uniós nagy termelő országok is a kínai dömping, nem éppen nagy minőséggel bíró mézek ellen. Ezért évek óta kerestük a lehetőségét annak, hogy hogyan lehetne az érdekeinket érvényesíteni, és sok-sok utánajárás, illetve állami vezetőknek a támogatása is kellett ahhoz, hogy létrejöjjön ez az antidömping panasz, amelyet június 26-án adott be az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vezetésével 11 tagország, 14 érdekképviselő szervezete.
Mely országok még ezek?
A legnagyobb Spanyolország kimaradt, és Portugália, ők nem vállalták, de a többi nagy ország, francia, olasz, német, hál' Istennek Lengyelország is partnerséget mutattak ennek a beadványnak a szerkesztésében. Június 26-án került beadásra, 45 napja van az Európai Bizottságnak a válaszadása. Befogadták a beadványt. Annak feltétele, hogy egy ilyen beadványt befogadjanak, rengeteget kell adatolni, indokolni. És ezeket az adatolásokat sikerült beszerezni Franciaországból, Olaszországból, tehát nagy segítséget kapott az Országos Magyar Méhészeti Egyesület.
És mit kértetek konkrétan, mi volt az a durr, amire kértek választ?
Arra, hogy rontja, tehát rossz minőség, egyrészt a minőségre.
Tehát a kínai méz rontja a magyar piacot is.
Rontja a magyar piacot, a dömping, tehát elárasztja, és Európában tulajdonképpen, miután elég jó nagy termelő országok vannak. Ezért Európa képes megtermelni a számára elegendő mézet. Tehát igazából itt egy világkereskedelmi probléma is van. Ugye a kereskedő az mindig olcsón szeret vásárolni, és amíg tud olcsón vásárolni, addig ahhoz ragaszkodik. A termelő pedig szeret jó árat kapni, a megélhetését, illetve a további termelését biztosítja.
Az idei nyár is szép látogatószámot hozott a Sárospataki Végardó fürdőben. 2024 tavaszán sikerült felújítani a több célú medencét, a fürdőhöz tartozó szálláshelyekre pedig új bútorok kerültek, hogy ezzel is növeljék látogatóik komfortérzetét, mondta el Benkó Barnabás Zoltánné, ügyvezető igazgató.
Nagy részben szlovák és lengyel vendégeink vannak. Minden éven a lengyelekkel kezdődik az év, az a nyári szezon, hiszen ők április végén megérkeznek a kempingbe. Most is így történt, ez szerencsére aránylag nekik jó idő volt. Mi még azért kicsit hidegnek tartottuk az időt, de aztán beindult, és most dübörög a nyár rendesen. A bevételeket tekintve kicsit magasabb a bevételünk, mint az előző évben, mint egy 22%-kal növekedett tavaly július 31-ig vetítve. Költségeink azok viszont jelentősebben megnövekedtek, hiszen ez a sokkarbantartás, ezek a homokcserék, meg ezek elég igényesek, a kúttal is volt egy kis javítási probléma. Tehát ha azt nézem, akkor az eredmény az olyan 12%-kal csökkent július 31-i állapotra vetítve. A bevételünk azért is lesz kevesebb, mint az előző évben, hiszen a vendéglétszám az kb. Ugyanannyi, mint ami most volt, és az árak is úgy alakultak, hogy kedvező lenne, viszont a bevételünkből az előző évben volt egy 30 milliót meghaladó támogatás, amit a Honvédelmi Minisztériumtól kaptunk. Az éven ez nem történt meg, tehát az éven nem lesz ilyen támogatás. A tavalyi évben a parkolódíjat eltöröltük, mert nem volt gazdaságos az üzemeltetése. Tehát szinte semmi eredmény nem volt, mert annyi volt a bevétel, mint amennyi a parkolóőröknek a díja tulajdonképpen. Ezért azt döntöttük, hogy testület egyetértésével, hogy nem szedünk parkolódíjat. Parkolni ugye itt lehet a Herceg utca felüli focipálya és előtte lévő burkolt felületen, valamint lent a városi bejáratnál, a határutca felüli bejáratnál van egy árnyas rész, viszont ott is van kiépített parkoló az úton, két oldalt meg lent a fürdő felé egész a bejáratig. Ezek a lehetőségek állnak a vendégek részére, viszont a kempingben, ugye ha lakókocsival jönnek, akkor ott fizettetünk a személyautók, ami vontatja a lakókocsit, fizettetünk parkolási díjat, és ebből a szolgáltatásból a tavalyi éven meghaladta a parkolóban keletkező árbevételt, illetve hasznot. A beruházási tervünk az egy olyan 85 milliós keret összeg volt, és ebből jelentős összeget, tehát majdnem mindet azt lehet mondani, hogy rá tudtuk fordítani beruházásra, mert végeztünk a szálláshelyeken is fejlesztéseket, új ágyakat vásároltunk, új kerti bútorokat vásároltunk, vettünk új asztalokat, székeket a szálláshelyek nappali részébe.
ingyenes leszoktató programot indította a dohányzók számára a nyíregyházi Jós András Oktatókórház pulmonológiai osztálya. Az intézményben orvosi és pszichológusi segítséggel támogatják a káros szenvedéllyel élőket. Hazánkban jóval az uniós átlag felett van a dohányosok száma. A tüdőrák valószínűsége pedig több mint 100%-kal nőtt Magyarországon az Eurostat 2020-as adatai alapján. A részletekről dr. Farszky Éva tüdőgyógyászt, a nyíregyházi Jós András Oktatókórház pulmonológiai osztályának osztályvezető főorvosát hallják.
Utoljára 2020-ban történtek ilyen reprezentatív felmérések. Ez alapján világszerte körülbelül a fejlődő országokat kivéve a lakosságnak, a 18 év fölötti lakosságnak körülbelül 20%-a dohányzik. Európában ez a szám 20-21%, viszont Magyarországon 29%. Ebből a férfiak aránya 34%, a nőké pedig 25. Tehát azért a magyar adatok sokkal magasabbak az európai átlagnál is, ami egy eléggé ijesztő adat, úgy gondolom, hogy a megkérdezetteknek a túlnyomó része, körülbelül 80%-a 14-17 éves korában kezdte el a dohányzást. Mit jelent a dohányzás? Egy kellemes tevékenységet többnyire, egy napi automatizmus reggeli kávénál, ebédnél, baráti társaságba, munkaszünetbe. Tehát ilyenkor többnyire ellazulnak az emberek. Vagy éppen a másik oldal, ha valaki ideges, rágyújt egy cigarettára, és így próbálja a feszültségét levezetni. Na ebbe segít ez a csoportterápia, ahol Oswald Gabriella pszichológusunk van jelen, és csoportos formában, de szükség esetén egyéni megbeszélések is vannak, hogy segítsünk abba, hogy valaki befejezze a dohányzást. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, hogy személyesen halljon arról a dohányos egyén, hogy melyek a dohányzásnak a mellékhatásai, ne csak akkor szembesüljön vele, mikor már kialakult egy betegség, hiszen megelőzhető dolgokról van szó. És én mindig azt mondom, hogy igenis le lehet szokni a cigarettáról, mert a dohányosoknak, azt szoktam mondani, két végletfajtája van. Az egyik, mikor megtudja, hogy van egy komoly betegsége, képes azonnal 30-40 éves dohányzást egy nap alatt abba hagyni, mert úgy megijed. A másik véglet pedig az, aki megtudja, hogy beteg, de azért még dohányzik, esetleg csökkenti a mennyiségét. Hát azt hiszem, az lenne a legfontosabb, hogy megelőzzük ezeket a betegségeket, és valahol ott a köztes időbe megmagyarázni azt, hogy miért fontos befejezni. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy a fiataloknál sajnos nagyon előtérbe került ezek az idézőjelbe tett korszerű dohányzási formák, ami nagyon elterjedt, és egyre jobban elterjedt, és nagyon fontosnak tartanám az iskolákba a felvilágosításokat elindítani.
Rendőrjárőr képzés indul szeptemberben Borsodabaúj-Zemplén vármegyében is. A 10 hónapos képzés Miskolcon a rendvédelmi technikumban zajlik majd. Jelentkezni augusztus 26-áig lehet. 18 évet betöltött, büntetlen előéletű, állandó belföldi lakóhelyjel rendelkező magyar állampolgároknak. A felvételi döntésre a pályaalkalmassági vizsgálatok, valamint az életvitel ellenőrzés eredménye alapján kerül sor. A részletekről Janasóczki Attila rendőr alezredest, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtó szóvivőjét hallják.
Gyakorlatilag ez egy 10 hónapos képzés tulajdonképpen, ez a rendőrjárőr képzés. Borsodabaúj-Zemplén vármegyét tekintve, illetve a környező vármegyéket tekintve emelném ki, hogy Miskolcon ugye van egy rendészeti technikum, egy iskola, ahol a járőröket képezők, és alapesetben ugye 2 éves, tehát érettségi után egy 2 éves iskola, amikor valaki rendőrjárőrré válhat. Azonban most van egy kivételes lehetőség, most 10 hónap alatt lehet valaki hivatásos rendőr, járőr. Ugye kérdezhetné az ember akkor, hogy értelemszerűen, hogy akkor hát miért mennék én a 2 évesre, hogyha van 10 hónap is, 10 hónapos képzés is. Hát azért, mert ha valaki a 10 hónapost végzi el, akkor tulajdonképpen rendőrjárőr ugyan lehet, azonban ahhoz, hogy valaki járőrvezető legyen, nem tudom, körzeti megbízott legyen, tehát gyakorlatilag a ranglétrán tudjon előre léptelni, ahhoz viszont szükséges, hogy megszerezze a nagyobb képesítést, amelyet a két év alatt lehet ugye megszerezni. Tehát ennyi a különbség a kettő között indulásképpen, de természetesen, hogyha valaki ugye most egy gyors affinitást szeretne érezni, hogy rendőré váljon, akkor ezt a 10 hónapos képzést most nagyon ajánlom a figyelmébe, és egyébként pedig, amikor meg már bekerült az állományba a testülethez, onnantól pedig már lehet elvégezni különböző tovább képzéseket, amelynek során egy idő múlva ugye utolérje a 2 éves képzésben résztvevőket, és szépen emelkedhet a ranglétrán. Felvetődik ugye a kérdés, hogy mik a jelentkezési feltételek. Magyar állampolgárság, ugye a jelentkezési életkor az 18 és 55 év között, cselekvőképes legyen természetesen, rendelkezzen állandó bejelentett belföldi lakóhellyel. Hát az ugye, hogy valaki büntetlen előéletű, az természetes kell, hogy legyen, illetve érettségével kell, hogy rendelkezzen, és hát ugye van egy ilyen egészségi, pszichológiai, illetve fizikai alkalmassági felmérés, és ennek során, hogy ezeknek meg kell, hogy feleljen. Augusztus 26-ig van határidő jelentkezni egyébként erre a képzésre, és a képzés pedig ugye szeptember közepén fog indulni. Tulajdonképpen a polisz.hu ugye az a rendőrségnek a hivatalos oldala, és ha valaki rálép, vagy fellép az oldalra, akkor tulajdonképpen ott minden, amit én most elmondok, sőt, még azon túlmenni, hogy biztos, hogy nem tudok olyan részletes lenni, de gyakorlatilag az oldalon minden olyan kérdésre választ tud kapni, amelyekre most nem, és többek között a jelentkezési feltételek és a jelentkezés módja is megtalálható egyébként. Van egy a polisz.hu-nak valaki fellép, majd van egy ahogy a rendőrségről, és akkor azon belül pedig képzések menüpont, és ott minden megtalálható. Gyakorlatilag szeptember közepén indul maga a képzés, amely ugye 10 hónapot vesz igénybe. Magához a jelentkezéshez ugye ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, illetve mellékleteit, amelyek letölthetőek erről a honlapról. Egyébként, hogyha valaki nem akar belőni az internettel, akkor bármelyik rendőrkapitánysághoz nyugodtan bemehet személyesen, és fog tudni kapni jelentkezési egységcsomagot, amelyet kitöltve ugye kell benyújtani a Borsod-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság részére. Egy önéletrajzot is kérünk egyébként, amely fényképpel legyen ugye ellátva, illetve az érettségi bizonyítványnak ugye kell, hogy legyen a másolata, illetve egy hatósági erkölcsi bizonyítvány is mellékelve. Tehát lehet postai úton benyújtani hozzánk, vagy pedig személyesen is még egyszer mondom, nyugodtan be lehet hozni, és akkor azt befogadják itt a kollégáim, akik a felvételekkel foglalkoznak.
Újra négylábú munkatársakat keres a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, és Miskolcról is várják a jelentkezőket a NAV munkatársai. Kereső munkára kiképezhető kutyákat vásárol az adóhatóság. A 10 és 36 hónap közötti életkorú, kifogástalan egészségi állapotú kutyák gazdái 2024. szeptember 1-jéig e-mailben küldhetnek előzetes ajánlatot a NAV kutyabeszerzés kukac.nav.gov.hu címre. Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a kutya hívó nevét, fajtáját, ivarát és vételárát is. A sikeres kereső kutya jelöltek a kiválasztás után 21 napos próbaidőn vesznek részt. A részletekről dr. Kis Péter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivője beszél.
A NAV-nál évente legalább egyszer, hanem kétszer tartunk mindig kutyavásárt, ez most nincsen másképp most sem. Újra kereső munkára kiképezhető kutyákat vásárolnánk. 10 és 36 hónap között életkorú, kifogástalan egészségi állapotú, oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező és mikrocsippel ellátott kutyusok gazdáinak a jelentkezését várjuk. Szeptember 1-jéig lehet ajánlatot tenni a NAV-hoz. Van egy e-mail címünk, ez a NAV kutyabeszerzés, így egybeírva, navkutyabeszerzés@nav.gov.hu e-mail cím. Ide lehet elküldeni az előzetes ajánlatot. A kutyusoknak egy kereső munkára kiképezhető kutyusokat vásárolunk, azokat szeretnénk beszerezni. Elég, hogyha az élet bizonyos részleteit magunk elé képzeljük, akár mondjuk egy kamion átvizsgálás, vagy a Dunai szakaszon a kollégáimnak a navos hajóról, amikor átlépnek az uszályokra, milyen mozdulatokat kell végrehajtani a kutyusoknak. Nagyjából ezeket fogjuk vizsgálni az előzetes szűrésen. Bírja a magasságot a kutyus, a mélységet, az erőzajokra hogyan reagál, hanghatásokra mutat-e valamilyen félelmet, kézben tartható-e, és ha belegondolunk abban mondjuk, hogy a kamionnak a polcai kamionnak a csomagtartójában, a rakterében, magasabb helyekre is fel kell nézni, és mondjuk egy német juhász nem férne el, akkor ilyenkor egy kisebb kutyus is tud tökéletes szolgálatot tenni, föl tudjuk tenni, körbe tud rajta rohangálni, meg tudja asszagálni a különböző helyeket. Tehát az élet minden egyes részei visszaigazolódnak ebben a munkában is. Megnézzük azt is, hogy esetleg agresszíva a többi kutyával, agresszíve kutyavezetőkkel, szűk helyeken befér-e, maga biztosan mozog-e. Lesz olyan feladat például, ha valaki eljut az előzetes ajánlat után, és bejön a kutya szemlére, amikor is a kollégáim fogják egy vizsgálóbizottság megnézni, hogy valóban alkalmas-e a kutyus, megnézik, hogy föl tud-e ugrani egy asztalra, onnan le tud-e ugrani, akár mondjuk egy szerelő aknát imitálva, egy méter mély gödörbe le tud-e menni, föl tud-e jönni, tud-e palánkokon, deszkákon mozogni és úgy keresni. Tehát nagyjából igazából próbáljuk leképezni azt, hogy majd nekik az életben is bizonyítaniuk kell. Igazából mi nem is kutyát, hanem személyiséget keresünk, ugyanis lehet akár egy keverék kutyusból is tökéletes kolléga, tökéletes négylábú munkatárs, de nagyjából, mivel hogy kereső kutya, ez azért általában a juhászkutyák, német juhász, belga, holland juhászkutyusokra jellemző ez a keresési mód, illetve különböző vadászkutyákra is, akár labrador, akár kotorépek, például szárazszőrű tacskó, vagy jack terrier, spánielek, vizslák, ezek mind alkalmasak arra, de még egyszer nem csak a fajta, hanem maga az saját kutyusnak maga a jelleme, az egyedi tulajdonsága is nagyon fontosak, hogy ő mennyire alkalmas egyébként kereső kutyának. Szeptember 1-ig egy e-mailt kell küldeni a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, méghozzá nav.kutyabeszerzés@nav.hu e-mail címre, és ebbe az ajánlatba bele kell írni a kutya hívónevét, fajtáját, az ivarát, születési idejét, mikrocsip számát, esetleges képzettségét és a vételárat is, hogy mennyit szeretné ért a gazda kapni. Azt is bele kell írni a gazdának a nevét, e-mail címét, adóazonosítójelét, felírazonosítójelét, ez nagyon fontos, hogy csak így lehet érvényes ajánlatot tenni, és azt is, hogy magánemberként, akár vállalkozásként, KFT-ként vagy alapítványként szeretnék eladni a kutyát. Hogyha ez megvan, akkor a kollégáim előzetesen ezt megszűrik, megnézik, hogy milyen kutyusok érkeztek, milyen tulajdonságokkal, és utána pedig eldöntik, hogy melyek azok, amelyeket személyes próbára is behívnak. Ezt e-mailben fogják értesíteni majd a kutya tulajdonosokat. Hogyha ez megtörtént, akkor bejönnek a kutyusok Budapestre. Itt van fönt a kutyakiképző központunk, ahol egy vizsgálóbizottság feláll, és megnézik a kutyusokat, és megnézik azokat, amiket már említettem, pár feladatot. Vezethetőség, általános megjelenés, asztalra felugrás, emeleten, egy félig nyitott 3 méter magas emeleti szakaszon, egy galéria, ha azt tudjuk, nevezhetjük így is, ott hogyan mozog a kutyus, van-e neki tériszonya, esetleg féle, föl tud-e menni ezen a lejtős lépcsőn, vagy nem, áróba le tud-e ugrani. Ha ezeknek mind megfelel, akkor egy 21 napos karantén, és ez nem egy COVID karantén, ha azt tudjuk, tehát nem olyan karantén, mint a betegségnél, hanem egy 21 napos intenzív vizsgálat következik.
Just walk this way to the dawn of the night. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find. In the land.
Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A riporterek Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián, valamint a szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra... Közéleti műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.
A strandon láttalak először fagylaltal a kezedben, amikor kavicsokat és kagylókat a part mentén kerestem. Kisütött a szívemben a nap, az úton ott ragyog, aranylón ragyog, ha veled vagyok, aztán a majom hajó. A fodros hullámokat nézted, és egy kis dalt tudottál.